Van a szarvas marhánál egy igénytelenebb őshonos házi állatunk, amelyről szerintem egyrészt nagyon sokan nem tudják, hogy őshonos, másrészt én azt hiszem, hogy az utóbbi években kezd el talán terjedni leginkább a tenyésztése. A házi bivajról van szó. Miért is merült egykor feledésbe, honnan került Magyarországra, és hát mi mindent tudhatunk erről az állatról?
Amit érdemes tudni a magyar házi bivajról, mert ugye itt maga az egyesület az a magyar házi bivajt, mint fajtát tenyészti. Itt az 1900-as évek elején meghaladta a létszáma itt Magyarországon a több mint 150 ezret. Sokáig úgy definiálták, hogy a szegény embernek a szarvasmarhája. A tejtermeléséért tartották, az igavonó erejéért, és sajnos egyrészt, hogy a világháborúk, valamint a mezőgazdasági erőgépeknek a megjelenése szorította ki Magyarországról. Ugye itt részben az erdélyi területeknek a lecsatolását értem. És egészen eljutottunk odáig, hogy az 1980-as éveknek a végén mindössze kettő kisebb gulya volt belőle. Az egyik az a Kápolna pusztán található gulya volt, a másik pedig a Hortobágyi Nemzeti Parknál lévő gulya. Igazából úgy volt, hogy 89-ben a Kápolna pusztai állományt levágják, de akkor ott állami támogatással megmentették őket a vágóhídtól, és volt utána egy rendszerváltásunk, amikor is összefogtak a nemzeti parkok, illetve néhány magán személy, akik 1999. szeptember 1-én megalakították a Magyar Bivajtenyésztők Egyesületét.
Tehát ők már akkor látták a lehetőséget a bivajban.
Igen. Szóval igazából az egyesületünk az 25 éves, és úgy indult el magának a fajtának a megmentése. Nagyon nagy az igavonó ereje, azt mondják, nem hiába van ez a bivaj erős kifejezés is, hogy egy bivajnak az ereje, az kettő magyar szürke marha erejével ér fel. Sóbányákba hozták fel vele a sót, a téglagyárakba, mezőgazdasági területeken ugye szántottak vele, egy csomó mindenre alkalmas volt.
Hogyha a szarvasmarhát nézzük, és a szarvasmarha mellett lévő marhákat, ugye a szarvasmarha mellett a szürke marhát szokták említeni, a bivaj tartása az a szürke marhával vetekszik, tehát magyarán ugyanolyan körülmények között tartható, mint a szürke marha?
Persze, a bivajnak a tartása az extenzív legeltetésre alapozott, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az állományok tavasztól őszig legelnek.
A telet az hogy bírja? Télen is kintartható, vagy nem árt, hogyha...
Persze, teljesen ridegben, ugye nálunk úgy vannak, hogy az egyesület nevel kisbikákat, jelenleg három helyen folyik a nevelésük, és úgy van, hogy itt Bélaváron van egy bikanevelőtelepünk, és ők télen is kint vannak, annyi, hogy nyilván vannak nekik pihenődombok kialakítva, kapnak szénát rendszeresen, meg van ilyen erdősávon, vagy be tudnak húzódni. Az a tapasztalat volt, amikor fel voltak víve a telephelyre, ott volt ilyen szélvédett hely, de nem nagyon használták azt. Szóval teljesen rideg, és pontosan ez a bivajnak amúgy az előnye, hogy nagyon jól alkalmazkodik, ugye a forró éghajlathoz is, illetve igaz a hideget annyira nem szereti, de azt is nagyon jól tudja tolerálni. És az igénytelensége az abban rejlik, hogy tulajdonképpen az ilyen rossz minőségű, az olyan területeknek a lelegelését is elvégzi, amit mondjuk más legelő állatfajaink nem szívesen teszik meg, vagy kerülik azokat a területeket. Például a nádasok, ott akár a 4-5 éves ilyen avas nádat is szívesen fogyasztja, és jól is hasznosítja. Viszont ugyanakkor ugye a bivaj ez egy nagyon lassan érő fajta, 5 éves korára éri el a kifejlett kori testtömegét, és emiatt ugye a 36 hónapos kor ajánlja a tenyésztési programunk is, mint tenyésztésbevétel, és azért ez a követelmény, hogy a hosszú hasznos élettartamot kihasználjuk, mert nem ritka az olyan tehén, aki mondjuk ilyen 20-25 évesen is borjazik, vagy még annál idősebben.
Válasszuk ketté a nemzeti parkokat, meg a tenyésztőket. Mert ugye a nemzeti parkok, azok elsősorban a vizes élőjek fenntartásában használják a bivajokat, ha jól tudom, meg genetikai megőrzésben.
De ugye... Igazából az összes tagunknak a genetikai megőrzés az egyik, mert aki a mi tagunk, az ott a génmegőrzés az, hogy maga, mint a magyar bivajt, mint fajtát, ugye fajta tisztán tartsuk fenn. Ez mindenkire, aki ugye tagunká válik, tulajdonképpen ugyanaz a feladatuk. Tény is, hogy a nemzeti parkoknál ott van, ahol ugye vizes élőhelyek karbantartására alkalmazzák, de amúgy ez a sima magánszemélyes tagjainknál is előfordul, hogy pontosan azért választják a bivajt, mert olyanok a területi adottságaik, amiket gyakorlatilag csak bivajjal tudnak karbantartani.
Gondolom a tenyésztésnél az nagyon fontos, hogy jó genetikai állományú tenyészállatok legyenek. Ezt hogyan tudják? Tehát mivel ellenőrzik? Ilyen DNS alapú vérvizsgálattal?
Igen, azunk is van DNS alapú vérvizsgálat, illetve jár ki a tenyésztési bizottság folyamatosan külemibiráltot végezni, és az alapján választjuk ki azokat a bikanevelő teheneket, akiktől ugye majd utódot szeretnénk visszatartani, vagy akiket javasolunk. Kettő osztályba soroljuk a bikákat, ugye van az első meg a másodosztályú bikák, akikből tenyészbikák lesznek, de abból nyilván jóval kevesebb tenyészbika kerül ki, mint mondjuk tenyészállat, vagy a nőivarú tenyészállat, a nőivarnál pedig három osztályba soroljuk, és ugye aki a harmadik osztályban nem fér be, az osztályon kívüli, és annak ugye selejtezés lesz a vége, vagy egy selejtezésre javasoljuk.
Hányan tartanak ma bivajt Magyarországon, vagy mekkora az állomány, ezt lehet tudni?
Persze, 209 tagunk van, ugye én csak azokról tudok nyilatkozni, akik a tagjaink. Biztos, hogy vannak olyanok, akik nem léptek be az egyesületbe, de mondjuk tartanak hobbiból bivajt. 209 a jelenlegi taglétszámunk, és a létszámadatok ezek elég frissek. Összesen 10.329 állat van, ugye ebben benne van mindenki, és akkor tenyésztőink úgy oszlanak meg, hogy van mondjuk olyan, aki egy-kettő bivajt tart, de van, aki ugye több százat. Uh-huh. Ugye eddig az volt a jellemző, hogy a nemzeti parkoknak a kezébe volt nagyobb arányban a bivajállomány, most azért kezd kicsit ez az arány eltolódni, mert van olyan magántulajdonú tenyészet, ahol ilyen 300 állat van.
Mennyire különleges állat a bivaj, a házi bivaj?
Ugye én kicsit elfogult vagyok a bivajjal, mindig azt szoktam mondani, hogy a bivaj az ilyen nagyon speciális és ilyen zseniális élőlény. Speciális, mert ugye egy csomó olyan dologra lehet tartani, ugye például, amit említettem is, a vizes élőhelyeknek a karbantartása, csatornatisztításra, ugye a csatornáknak a karbantartása az igazából ugye eléggé nagy feladat, itt főleg, ami ugye mezőgazdasági területeken van oda, hogy a műtrágya kifolyik, mármint ugye bele a csatornába, és feltúsul a tápanyag, és emiatt ugye a növényzet is elburjánzik, és ezeknek a csatornáknak ugye a karbantartása, tisztítás azért rendkívül költséges. Most, hogy van bivajunk, ő a szívesen is fogja fogyasztani ott a vízinövényeket, a sást, a nádat. Szóval ez az egyik, amiért szerintem ilyen nagyon speciális. Rendkívül jól alkalmazkodik a környezeti változásokhoz is. Ugye mostanában azért egyre melegebb az átlag hőmérséklet, ezt tapasztaljuk nyáról nyára, és ezt is nagyon-nagyon jól viseli. Nagyon jól viseli a mínuszfokokat is. Nyilván azért egy célvédett helyet kell nekik biztosítani, hogy ugyanakkor ugye nagyon speciális, mert neki van a dagonyázás, mint ilyen igazából egyedi viselkedésforma, eltérő a többi szarvasmarha fajtához képest. Ugye azt tudni kell, hogy a bivaj az a szarvasmarha rokonfajának egyike, nagyon hasonlóak, viszont a bivaj az a szarvasmarhával nem keresztezhető. Ez is egy érdekes.
De miért?
Más a kromoszómaszám, igazából a bivajokat nem is nagyon érdekli a szarvasmarha telneknek a folyatása, tulajdonképpen együtt is jól tarthatók.
Mennyire szelíd vagy barátságos?
Rendkívül jól szelídíthető, hogyha jól van tartva, akkor nagyon meghálálja a tartásmódot. Vannak példák, főleg ahol ugye nagy állományok vannak, vagy kevesebbet találkoznak emberrel, vagy csak akkor találkozik ember, hogyha valami kezelés van, ugye éves kezelés, vérvétel. Annak ellenére, hogy nagyon vastag a bőrük, a vérvételt azt kimondottan nem szeretik. De hogyha jár ki folyamatosan hozzá a gazda, jár be az állatok közé, akkor rendkívül ragaszkodó állat, és nagyon jól szelidíthető, ugye nem hiába használták igavonásra is, és igazából egy csomó ilyen mendemonda terjed Erdélyből. Ugye régen, amikor a gazdasszony nekiállt a teheneket fejni, akkor ugye a kisgyereket ráöltötte a bivajnak a hátára, a kisgyerek, amíg ugye fejte a gazdasszony a tehenet, addig ugye a kisgyerek az rajta ült és énekelgetett. Na igen, ám csak ugye a kisgyerek az felnőtt, elment, családot alapított, maradt ugye a gazdasszony a bivajjal, és igazából mi megszokta a bivaj hosszú éven át, hogy valaki ült a hátán és fütyürészett, így kénytelen volt a gazdasszony átvenni azt a szerepet, és ugye a gazdának kellett megfejnie. Én mindig azt mondom, hogy amúgy a bivaj az ilyen megszokások rabja.
Tehát magyarán akkor ugyanazon az útvonalon szeret közlekedni.
Igen, 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 lehet látni a legjobban, hogy hol vonulnak. Ugye náluk egy matriarchális rend van a Gujában, ami azt jelenti, hogy van egy vezértehén, Ő, hogyha elindul mondjuk a dagonyázó helyről a legelő másik végébe legelni, akkor szépen lassan az egész gulya fogja követni. Az elmondható, hogy egy gulyára egy tenyészbikát szoktunk kiosztani, mert annak ellenére, hogy szelidek az állatok, bivajbikák egymást annyira nem kedvelik, és hogyha egy gulyára ráteszünk kettő bikát, akkor igazából az lehet a vége, hogy egyrészt nagyon heves harcokat fognak vívni egymással, ami akár életre halálra menő harc is lehet. Szóval pontosan amúgy a bivajnak ez a másik specialitása, hogy attól függetlenül, hogy háziasított, és szelidíthető, és barátságos, és amúgy nagyon kíváncsi állat. Megmaradtak ezek az ősi vonások, és pontosan ugye emiatt jó az, hogyha kint van a legelőn, vagy kint tartjuk mondjuk télen-nyáron, mert rendkívül jól védik a borjaikat. Ez is egy nagyon speciális ilyen bivaj tulajdonság, hogy ellés környékén előtt a bivajtején kivonul a gulyából, külön elli meg a borját. A borjúnak a bemutatása mondjuk egy ilyen 2-3 x napos korába történik, akkor ugye beviszi a gulyába, és onnantól kezdve viszont az a kisboci gyakorlatilag dajkásítja saját magát, vagy dajkásíthatja saját magát, szóval nem biztos, hogy az az anyja, aki ott mellette áll. Van olyan tehén, akit mondjuk 2-3 borjú iszok, és nem iker ellésről van szó.
És egyébként van olyan betegség, ami veszélyezteti kifejezetten a bivajt, amitől félni kell, mert ugye egy nagyon ellenálló masszív állatról van szó.
A TBC sajnos az a bivajnál is előfordulhat. A ragadó száj és körömfájással kapcsolatosan, én nézegettem itt a korabeli feljegyzéseket, én nagyon bivajt nem találtam. Bár ugye tudjuk, hogy Németországban bivajoknál találták meg, de itt hála Magyarországon nem érintett egyetlen egy bivaj sem a ragadó száj és körömfájás.
Magyarországon a tenyésztők azok milyen szempontból hasznosítják a bivajt? Mert ugye ott van a húsa, ott van a teje, ott van az igavonó ereje. Például lehet úgy is, hogy a tejét is és a húsát is például egy tenyésztő? Vagy választani kell, mert a kettő nem igazán jó együtt?
Hát igazából lehet, viszont azt tudni kell, hogy Magyarországon főleg a hústermelése miatt tartják. Az egyesületnek az elnökénél fejik a bivajokat, különféle termékeket álltanak elő belőle, joghurtot, túrót, sajtot. Még van egy kisebb tenyészet, aki foglalkozik bivajsajt gyártásával, pedig amúgy a bivajt ez rendkívül finom és nagyon egészséges.
Zsírtartalma is nagyon
igen,
magas.
Igen, ugye 8% vagy a fölötti zsírtartalom, ugye még régebben vizsgáltam a bivajtej minőséget, én úgy ismerkedtem meg az egyesületnek az elnökével, hogy hozzájártam le bivajtej mintákat venni, és ott amúgy mértem 15%-os zsírtartalmú bivajtejet, szóval rendkívül magas, és maga a bivajtej is egy ilyen porcelánfehér színű, nagyon érdekes, és amikor ott télen fejték az istálóba, akkor ugye már a zsírcseppek ugye a hidegbe kiültek a tejnek a tetejére. És ugye Olaszország az, ahol ugye intenzív körülmények között tartják az állatokat. Voltunk tavaly tanulmányi kiránduláson, teljesen más képet adott, ugye kimentünk, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk, megnézzük, hogy mások hogy tartják a bivajokat, hát teljesen más ég és föld. Náluk ott egy kis gazdaság mondjuk egy 300 bivajnál kezdődik, és akkor a nagy gazdaságok azok ilyen ezres létszámba tartják a bivajokat, teljesen más, ugye ott istálókba tartják őket, de nyilván ugye ott a tejért tartják, ott ugye a mozzarella a fő irányvonal, ott is megvan adva, hogy egy koncentrált tejből, aminek minimum 4% fehérje és minimum 8% zsírtartalmának kell lenni, hogy a ideális mozzarellát el tudják készíteni belőle. Ezzel szemben, hogy Magyarország az teljesen extenzíven tartja legeltetés.
A húsa az milyen? Tehát például egy átlagos marha húshoz képest?
Hát én úgy mondom, hogy a bivajhúst úgy kell elképzelni, mint a marha hús és a vad közötti átmenet.
De jóval gazdagabb, mondjuk foszforsavakban, vasban.
Igen, fehérjében is, koleszterin tartalma alacsonyabb, vörös húsa van amúgy, sötétebb, mint a marhahús, sőt, ugye a bivaj hús maga az vetekszik a borjú hússal. Magasabb a vastartalma, erről is van legenda, vagy mendemonda, nem is tudom, hogy Erdélyben egy időben, aki vashiányos volt, kötelezően írták elő a bivajhús fogyasztást, mert hogy annyira magas a vastartalma. Igazából attól ilyen vörösebb a színe, hogy a húsának a mioglobin tartalma magasabb, és emiatt lesz egy ilyen igazából vöröses-barnás színű húsa.
És az mennyire igaz, hogy B6, B12 vitaminokat, káliumot és kalciumot is tartalmaz, azért elég figyelemreméltó arányban?
Az is igaz. olaj, illetve az omega 6, omega 3 zsírsav aránya is sokkal kedvezőbb táplálkozás biológiai szempontból. Mondjuk alapból a legeltetett állatoknak a húsa jobb minőségű, de a bivajba az omega 3, omega 6 zsírsavak aránya az még kedvezőbb.
Akkor fölmerül bennem a kérdés, hogyha a legtöbben a húsáért tenyésztik, akkor a laikus miért nem találkozik mondjuk általánosságban a boltokban vele? Drága?
Hát drágább, most ez relatív. Azért, aki akar bivajhúst vásárolni, az igazából megtalálja a módját. Vannak éttermek is, van olyan tagunk, sőt tagjaink, akik éttermekbe szállítanak bivajhúst. Van, akinek ugye van saját húsfeldolgozója, és ugye ezáltal ad el bivajhúst is, meg bivajhúsból készült, feldolgozott élelmiszereket.
Igen, mondjuk ezt a kérdést most így végig gondoltam, hogy föltettem, mert ugye marha húst is keveset eszik a magyar ember. Tehát ha a magyar ember húsfogyasztását nézzük, akkor a baromfi a legelső, abból is a csirke, utána a disznó, és a marha hús az különleges ünnepnapokon kerül leginkább
asztalra. Ugye sokan nem is szeretik amúgy. Igen. Mi például kóstoltattunk egyszer még omékon bivajpörköltet. Nagyon sokan azt mondták, hogy nekik sokkal jobban ízlet, mint a marha hús.
Van, aki egyébként azért kezd el bivajt tartani, mert nagyon jó eszköze a tájrehabilitációnak, a talajjavításnak, és itt elsősorban egyébként, akik ökológiai gazdálkodást folytatnak, azokra gondolok, mert ugye nekik nagyon fontos az, hogy úgy használják a termőföldet, a talajt, a természetet, hogy az összhangban legyen vele, tehát még véletlenül se kizsákmányolják.
Persze, hát azért mondtam ugye többek között ezt a csatorna karbantartást, meg kitakarítást, ugyanezt, hogy van olyan tagunk, aki azért kezdett el bivajt tartani, mert igazából maga a területen egy ilyen mocsaras, lápos terület volt, de most jó pár év alatt visszaalakult, mert már ahogyan ugye keresi a táplálékát a bivaj, ugye ott tapossa a földet, és szépen lassan visszaalakítja a mocsarat ilyen nyílt vízzé, ami utána a későbbiekben csalogatja a költöző madarakat, meg hát egy csomó olyan növénytársulás, ami mondjuk eltűnt.
Nő egyébként évről évre a tenyésztőknek a száma?
Hát én amikor ide kerültem, 2020 óta vagyok az ügyvezető titkár, akkor ilyen 130 volt a tagságnak a létszáma. Most ugye 5 év múlva, meg 209-szal határozottan azt mondom, hogy igen.
Tehát látnak benne
potenciált.
Nyilván
van, aki mondjuk kilép, mert jön neki váratlan dolog, fel kell számolni az állományát, de úgy szokott az lenni, hogy az állományt ugye akkor én meghirdetem a tagság között, vagy van, aki már be akar lépni, tudom, mert keresett, hogy eladó állatot szeretne, szóval igazából, hogyha ki is lép mondjuk egy 2-3-4 ember, biztos, hogy belép legalább ugyanannyi, ha nem több.
És hogyha kitekintünk nemzetközi viszonylatba és külföldre, ugye Olaszországot mondtuk, vannak olyan országok, ahol jóval jelentősebb a bivajtenyésztés, mint Magyarországon? És a fogyasztás is, mondjuk a húsának a fogyasztása.
Persze, a világ bivajállománya 205 millióra tehető. Nekik a 98%-ig, szóval ami bődületesen nagy szám, Ázsiában található. És akkor úgy oszlanak még meg, hogy 0,8%, közel 1% Afrikában található, 0,9%-uk található Dél-Amerikában, és ami ugye minket érint Európa, ott mindösszesen ennek a 205 milliónak a 0,2%-a található. Ugye a legnagyobb bivajtartó ország az India.
De hát ott igavonásra is használják.
Ott mindenre, és ugye mivel ugye a vallásuk maga a bivajhúsnak a fogyasztását nem tiltja, így igazából a húsát is megeszik. Mert hát ott ugye sokkal többet termelnek bivajtejből, mint mondjuk tehéntejből. Ugye vannak az ázsiai, meg az afrikai bivajok, ez a kettő fő csoportjuk. És ami fontos, hogy van kettő típusuk, ez mindenkire ráhúzott, ez a folyami, illetve a mocsári típusú bivaj. Abban különböznek, hogy a folyami ez egy szervezetileg, csontozatilag sokkal finomabb állat, mint a nevében is benne van, ő inkább a tavakat, csatornákat részesíti előnyben a dagonyázáshoz, és a finomságából adódóan őket főleg tejtermelésre használják. Ebben szemben a mocsári típus az egy sokkal robosztusabb állat, kisebb is a magassága, de egy robosztusabb, erőteljesebb csontozatú állatra van szó, mint a nevében is benne van, ugye ő inkább a mocsaras lápos területeket szereti, és őt pedig főleg igavonásra és hústermelésre használják. Ugye nálunk ez a folyami típusú maga magyar házi bivaj.
Fesztivál van, bivajfesztivál van Magyarországon? Vannak rendezvények?
Hát nekünk tavaly volt, nem kimondottam, bivajfesztivál. 2023. februárjában volt egy ilyen bivajtanácskozásunk Hajdunánáson. Ott is volt egy közgyűlés, illetve ilyen különböző előadások, kerekasztalbeszélgetés, Meg hát a másik cél, ami ugye nem titkolt cél az, hogy a bivaj tenyésztőket összefogjuk, és nálunk a tagság az nagyon jó, összetartóak vagyunk, és elég jó ilyen barátságok is kialakultak. Akkor 2024-ben ugye voltunk kint Olaszországban, tanulmányi kiránduláson, és ugye ugyanúgy tavaly, októberében megszerveztünk egy ilyen jubileumi közgyűlést, illetve ilyen bivaj tanácskozást a 25 éves fennállásunk megünneplésére. És ugye nagyon fontos, hogy mi azt valljuk, hogyha bivaj tenyésztünk, akkor nálunk a közgyűlésen is, illetve bármilyen rendezvényen csak is bivajból készült ételek kerülnek felszolgálásra.
És vannak egyébként a tagok között olyan farmok, nevezzük így, ahova el lehet menni, meg lehet nézni a bivajt, meg lehet kóstolni a húsát, el lehet vinni, hogyha én szeretnék vásárolni.
Persze vannak, sőt, van, aki tartja a bivajokat, de hirdet közben mellett ilyen bivajos programokat, van olyan tagunk, akinek kimondott fel, de az állománya, de egy időben azt tudom, hogy nagyon-nagyon sokan jártak, akár ugye látták ott a kerítés mellett, meg mentek oda érdeklődve, hogy bemehetnek-e. Van egy másik tagunk, akinek van ilyen bemutató helye egy csomó őshonos állatfajtával, köztük ugye bivajjal is, oda be lehet menni, meg lehet nézni, hogy hogyan épül fel egy ilyen kis gazdaság. Vannak tagjaink, akik éttermeknek szállítanak, vagy egyre több étteremnek a kínálatában van amúgy bivajhús. Múltkor Budapesten jártam, és bementünk egy étterembe, és nézegettem ott az étlapot, és hopp, bivajhús, és pont az egyik tagtársunk. Gyorsan le is fényképeztem, aztán átküldtem neki, hogy na mondom, és jó visszajött, hogy csak nem ebbe az étterembe vagytok, mondom, de. Én amerre megyek, ott mindig találkozok bivajjal, vonzom őket.